Köszöntünk téged asztalomnál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
és szívünk reményével,
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csöpp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Üdvözöllek ez az újabb podcastünk alkalmával, kedves hallgató, de aki itt ülsz ennél a képzeletbeli csodálatos asztalnál, ahol itt van Günter testvérem, szervusz, téged is köszöntelek, és itt vagyok én is, Ferkó.
Szervusz, Ferkó, és most nemrégiben esett a tantusz, hogy azáltal, hogy mi a YouTube-ban is sokat tevékenykedünk, lehet, hogy egy nézőről van szó, tehát inkább azt mondanám, szervusz, kedves jelenlevő.
Igen, ez egy érdekes dolog, amikor csak így ketten vagyunk, és nem mozgunk nagyon, lehet, hogy csak a háttérben hallgatnak, akár YouTube Music platformon. Most, tehát tudom, hogy én, hogy hallgatom az ilyen műsorokat, ritka az, hogy úgy szemtől szembe nézek egy sima frontális előadást, de hát ez személyfüggő. A követő, a jelenlevő.
Engem.
Most egy újabb olyan érzést szeretnénk itt körbejárni, ami azt hiszem, hogy a mindennapjainknak a része, és pedig a szomorúság.
Igen.
Valahogy azok a gondolatok, amiket itt felhozunk, azt én úgy érzem, hogy kéz a kézben járnak. Nekem úgy tökéletesen láncba fűződve jönnek. Beszélgettünk itt tehetetlenségről, kétségbeesésről, haragról, azt hiszem, és érzem, hogy amikor valami gond van emberi kapcsolatainkban, azt hiszem ide behozom önmagunkkal is, akkor ezek így különböző fázisokba előjönnek. Én többször átélem ezt a szomorúságot, csak akkor, mint egy folytogató érzés, itt van, egyik a másikkal keveredve. Akkor vagyok elszomorodva, amikor az álmom vagy a tervem úgy alakul, hogy egy gyors beavatkozás nem tudja ezt rendbe hozni. Amikor nincs bennem az a reményteljes elfogadás, hogy hát jó lesz így is. Hogy konkrét példát mondjak, levegőben van egy feszültség és egy fáradtság, kialakul a gyermekeimmel egy konfliktus, mert ők is fáradtak, és én is fáradt vagyok, és tehetetlen vagyok, hogy megoldjam már abban a pillanatban a helyzetet, és akkor hozok egy döntést, például egy felindult odaszólást, hogy szedjétek már össze a gyerekszobát, 6-szor elmondtam már, és utána elfog egy szomorúság, hogy miért nem csináltam ezt diplomatikusabban? Miért nem ültem oda és szedtem össze velük? Elfog egy szomorúság, de már nem nagyon tudom visszacsinálni. Esetleg oda megyek és megmagyarázom visszamenőleg, hogy né, fáradt vagyok, fogadjátok el, de az, hogy én akkor azt úgy kimondtam indulatból, dűből, az engem elszomorít. mert mindig azért aggódom, hogy bántom őket. Elsőre ez jut eszembe. Ha kicsit forgatgatjuk, akkor azt hiszem, hogy még fognak ilyen élmények előjönni. De most úgy elsőre ez a címre ez jutott eszembe.
Igen. És egy csomó érdekes dolgot mondtál, amire egy részem egyből belemenne másik szempontból, de szeretnék még abban a szinten maradni, hogy én is egy kicsit az élményeimet nézem meg a szomorúsággal. Nálam van egy szomorúság is, ami néha magányossággal kapcsolatos. Mikor egy ilyesmi is, hogy egy olyan életritmusban vagyok, hogy kevés helye van a magányosságnak, de néha így realizálódik, hogy telnek az évek, és szívvel, lélekkel végzem most a kórházi, meg a terápiás munkát, és felismerni, hogy az egy eléggé elizolálottam Erdélytől, itt élek valahol, a Németország közepén, a barátságaim is más országokba jutottak, a régió barátok, és a legtöbbet körbevéve a kollégákkal vagyok, és azok között szerencsére vannak pár kollega kapcsolat, amelyek nagyon jó, meg hit kapcsolatok, de ugyanúgy az élettárs, mint az, hogy egy ilyen régi jó barát, aki lehet, hogy más környezetben dolgozik, és így összeülünk, az jelenleg úgy nincs az életemben. Vannak jó barátok, akikkel néha beszélek, vagy néha telefonálok, és akkor néha jön egy ilyen magányosság hullám. És ennek van egy szomorú hangneme, és más részről megtörténik tovább az élet, úgyis a munkahely, meg a dolgok, ami történik, meg a kislányommal, a kislányomnak most a hörcsögével, meg tehát egy csomó intéznivaló, tennivaló, meg csodálatos pillanatok vannak, és ezáltal az úgy elmosódik a háttérben. Csak ezért említettem ezt is meg, hogy vannak különböző aspektusai a szomorúságnak. Az egyik ez a megbánás, mint szomorúság, a másik ez a magányosság, mint szomorúság, vagy
Én ide tudom
másfajta.
hozni a gyászt is, mint szomorúság.
Igen. Gyász, mint szomorúság, mindenképpen. És a gyásznak is különböző szintjei vannak, az egyik, hogy egy személy után gyászolni, de gyászolni dolgok után is, mint tudom felismerni, hogy idősödünk, és ez a fiatal lendület az iskola végén, egyetemista időszakban, az úgy kezd egy kicsit a háttérbe kerülni, még hogyha a fejemben még mindig 24 éves vagyok, valahogy felismerem, hogy a tükörben nézek, hogy ott már történt valami. Ugye múlik az idő, és ketyeg valahol fölöttünk az óra. És ebből jön egy másik fajta szomorúság, ami tényleg erre vonatkozik, hogy halandóságunk, vagy maradjak magamnál, a halandóságnak az élménye, vagy tünékenységnek az élménye, vagy nem teljes szívvel élt életnek a fájdalma, a szomorúság.
Magyarán a lehetőségek kihagyása?
Igen. Igen, lehetősége kihagyása, vagy a másik oldal valamiben, hogy belebonyolódni, és egy csomó mindent belekeverni, és utólag rájönni, hogy nagyon sok energia, idő és életjelenlét volt, amit másként is forgathattam volna. Próbálok egy példát mondani. sok a megfelelési vágyal kapcsolatos dolgok, amikor úgy először kezdő ráeszmélünk, hogy mennyi időt arra fektettünk, és mennyire elzárjuk azzal magunkat, az egy nagy, egyrészt egy kő esik le, és másrészt, hogy jön egy ilyen noszkodéga, hogy hova kerültek ezek az évek, vagy hasonló jelenség van, amikor embereket kísérek, akik egy hosszabb tartalmú depresszióban voltak.
És bánják azt az időt?
És mikor kijönnek a depresszióból, és a depressziónak az az egyik nehézsége, hogy ellentétben egy csonttöréssel, hogy egyik nap minden rendben van, és másik nap egyáltalán nincs rendben, úgy lassan belesüllyednek az emberek. Tehát sokszor nem észlelik, hogy kezdek depressziós lenni, hanem úgy történik, és történik, és hétről hétre, és különösen, amikor nem olyan nagyon mély kétségbejtő depresszió, hanem úgy a lassan úgy elzárkozódunk dolgoktól, kilépünk dolgokból, és mindegy lassú folyamat, ami hónapokig tarthat, vagy aztán évekig tarthat, és ilyen csendes izolálódás történik, és de az ember egyre inkább belesied, és nem élszi. Csak hogyha összehasonlítja magát, mint tudom, hogy voltam 5 évvel ezelőtt, és akkor rájön, hogy álljunk csak meg, valami azért nagyon megváltozott.
De és ezt úgy érzed, hogy a szomorúsággal, a depresszió a szomorúsággal
Nem, nem, nem. Arról
rokonna?
beszélek, hogy az a fajta szomorúság, amikor az ember kijön a depresszióból, és ráeszmél, hogy hova kerültek ezek az évek.
Nagyon közel áll ez az érzés szerintem a tehetetlenség érzésével. Tehetetlen vagy az időt visszafordítani.
Igen, mehet egy tehetetlenség, tehát hogyha előjön az a fájdalom, történhet a tehetetlenség irányába, de történhet a másik irányba, ahol azt ez ebből a ráeszmélésből egy nagy határozottság jöhet, hogy nem akarom az életemet olyasmikre fecsérelni, amire lehet, hogy úgy ez a nap végén, és a hónap végén, és a hét végén, és az életem végén teljesen jelentéktelen. És az már nem tehetetlenség, hanem az egy nagyon ilyen tett erő. És itt jöttünk egy ilyen érdekes pontra, hogy szomorúság az kétféle irány. Sajnos az idegrendszerünk az nagyon hozzászokott a lefagyasztó és kétségbeejtő szomorúsághoz. És ez az a fajta szomorúság, ami aztán tehetetlenségbe átsúszik. Egy kapcsolat után is sok ember egy szomorúságba esik, és hogy X elhagyott engem, és nem szeret engem, és akkor hogy mindenféle ilyen kérdőjelek saját magunkkal szemben, és az egy ilyen lefagyasztó szomorúság. Van egy másik fajta szomorúság, ami a fájdalmon keresztül megérezzük, hogy mi az, ami számomra nagyon-nagyon-nagyon fontos. És körülbelül a szomorúság mutatja, hé, ez fontos nekem. És ez a fontos nekem felismerés, és azzal belülről összekapcsolódni, az élményen keresztül összekapcsolódni, az egy tájékoztató erő. És ez egy, ezt úgy nevezném, hogy egy gyógyító szomorúság. Követed.
Próbálom fellelni, kutakodom úgy, ahogy a számítógép kijelzőjén szoktuk látni, ez a keresés funkció, mi talál, de...
Mutathatok mindkettőtöknek egy élményt, neked is jelenlevő, és neked is felkó, egy kicsi kísérlet. Képzeld el, mondjuk, hogyha becsukod a szemed, és ebbe az élménybe kicsit belelépni. Mondjuk teljesen mindegy, hogy így van, vagy nem így van, mi lenne, ha így lenne, ebbe az élménybe belelépni. Például senki se szeret engem, nincs szeretet az életemben, nagyon egyedül vagyok. Egy kicsit hagyja, hogy érezzed, hogy mi történik a testben, hogyha be az élménybe belelépsz. Oké, most nyisd egy kicsit ki a szemed, nézz a teremben körbe, és csukd be megint a szemed, és a szeretet nagyon-nagyon fontos számomra. Most érzem, hogy mennyire fontos számomra a szeretet. És nyisd ki a szemed, nézz körbe. Tudtál egy testi élményben egy különbséget érezni az első állapot és a második állapot között?
De talán, hogy halványan.
Sok emberrel végzem ezt a gyakorlatot, és gyakran, különösen az emberek, akikkel dolgozom, ez egy téma az életükben, azért akkor könnyebben rá tudnak érezni erre. Az egyik állapot, ez a nincsen szeretet, ez hiányzik nekem, senki sem szeret. Ez egy olyan fajta szomorúság, ami ezt a kétségbeesést hozza, és az elzáródást, és az izolálódást. És ugyanaz a fájdalom, a szeretet hiányával való fájdalomból mehet egy teljesen más irányba is, ahol azt érzem, most érzem a testemben, mennyire fontos nekem a szeretet. És a szó szeretetet kicserélhetjük más fogalmakkal is. A lényeg az, hogy a szomorúság mutatja nekünk, egy iránytű lehet, és egy mozgatóerő. És a kétségbeesés szomorúságban az történik, hogy valamit próbálunk kezdeni magunkkal, hogy az érzést ne érezzük. Manapság egy csomó lehetőség van, Netflix-től fagyig, meg nem tudom mi, hogy így vagy az érzést elnyomjuk, és azáltal vagy még üresebbek leszünk. Sajnos ez az elnyomás az érzéseknek, az nem szelektál. Tehát nem választhatom, hogy a szomorúságot most elnyomom, de azért a jó kedvet és a lendületet nem nyomom el, hanem akkor egy ilyen általános elnyomás az élménynek történik. És a másik fajta szomorúságból, vagy a gyógyító szomorúságból a fájdalom mutatja, hogy oké, mi az, ami számomra fontos, és egy ilyen tetterőt tud adni.
A
És a
kettő nem
mozgatod.
áll közel, vagyis, hogy mondjam, mi most magyarul mind a kettőt szomorúságnak nevezzük. De gondolkozom, hogy érzés szintjén ugyanarról van szó, vagy csak simán mi a magyar nyelvbe össze.
Élmény szintjén azt tudom mondani, hogy nem ugyanarról van szó, de azt tudom mondani, amikor a fájdalom jelentkezik, akkor úgy olyan a helyzet, mint hogy egy állomáson vagyunk, és választhatjuk, hogy melyik vonatra ülünk fel. Tehát a fájdalom az így is, úgy is ott van, pont. De felülhetünk erre a vonatra, és ez a vonat nagyon meghívó, és nagyon hozzá van szokva az idegrendszerünk ezekre a pályákra, hogy ebbe a kétségbeejtő, lefagyasztó, lebénító szomorúságba menjünk, és a tehetetlenségbe átsusszunk. Vagy tehetetlenségből jövő elnyomás és tompításba.
Miért? Ezt mondjuk nem mindig szoktunk ezekben a beszélgetésekben ilyen szakmai dolgok fele elcsúszni, hanem maradunk inkább a hétköznapi érzések körbe beszélésé körül, de te ebben a műsorban már harmadszorra említed ezt, hogy az idegpályáknak ez a megszokott útvonala, hogy hajlamosak ebbe az könnyebb? Vagy miért mondod ezt? Vagy biológiailag így van kialakulva, vagy
Nem, én azt mondanám,
társadalmilag?
igen, ez az én belső meggyőződésem, hogy társadalmilag így alakult ki. Akkor kezdődik, gondolj már csak erre, sír egy kisgyermek. Sok anyukának egyikre, hogy hát ne sírjál, nem tudom, és akkor természetesen valahol kísérni akarjuk az embert a fájdalmában, de ez a ne sírjál, ez még mindig az enyhébb változata. A sokkal a csúnyább változata, hogy valaki lesz, mit minek sért, hagyd abba. Németországban van egy ilyen mondás, amit mondogattak régen, manapság már nem nagyon mondják, egy indián nem érez fájdalmat. De vagy egy iskolában kigúnyolják és kikacagják az embert.
Az indián nem érez fájdalmat, erről most nekem úgy hirtelen belém hasított, hogy nem tudom, te megerősíted, ez egy nagyon kapcsos zárójel, de valahol azt olvastam, hogy hosszú évekig a csecsemőket nem érzéstelenítették, hogyha ha sebészeti beavatkozás jött, mert azt hitték, hogy nem éreznek fájdalmat. Azért sírnak, mert meg vannak ijedve. Ez az indián nem érez fájdalmat, ez nagyon rezonál ezzel, hogy kész. A gyermekek nem tudták kifejezni ezt, szegényeket
Hát,
megműtötték anélkül.
ez egy nagyon nagy téma, ennek különböző aspektusai vannak. Az egyik nagyon fájdalmas, hogy a 60-as, 70-es években még arról is meg volt győződve a szakmai társadalom, hogy hogy gyermekeknek az ilyen, keresem a magyar szót, most csak a német kifejezés jön, meg az angol, de gyermekeknek szexuális kihasználása, azt így mondják magyarul? Kizsákmányolása.
Kizsákmányolás inkább.
Tehát kisgyermekeknek, azáltal meg sokszor nem emlékeznek rá, meg hasonló, hogy teljesen volt könyve, hogy az ártalmatlan, vagy ha nem lehet, hogy jó nekik. Tehát nagyon abszurd. Tehát, hogyha ezt így ma mondom, ez hihetetlen. Úgyhogy egy ilyen elméletek voltak még a 1960-as években, tehát olyan 60-as évek, végén 70-es évek elején kezdett, hogy igazából jönni nagy hullámban, hogy valami nagyon nincs rendben, és hogy több ilyen ember van, aki erről élményeket magával hordoz, és
Európában?
igen, tehát ez európai, meg amerikai kultúráról beszélünk. És manapság már másként tekintjük a dolgokat, de ugyanúgy a fájdalommal, meg sok mindennel volt egy ilyen elképzelésünk. Na hát jelenleg, egy mai világban, de itt nagyon elugrunk a témáról, de akarok egy párhuzamot mondani. Tehát az egyik párhuzam a görögöknél. Görögöknél, aki rabszolga volt, az már nem volt ember. Tehát egyszerűen kész. Nem. Tehát egy ilyen radikális nézetváltozás, tehát mindegy, mit jelent, de nem ember. Tehát aztán manapság így jó ideig volt így az állatokkal, és most már törvények is vannak, amik az állatokat védik, és állatkínzás ellen, de van valahol egy olyan vonal, ami így húzódik bennünk, hogy hát ez egy ilyen fogalom, ami történik, ami az így. És most nagyon sokan vannak így a növényekkel, egy virág, ami az ablakunk előtt van, és valaki kioltanak benne egy cigarettát, az hát nem esztétikus, de vannak ilyen kutatások, amik mutatják, hogy a virág reagál rá, meg valahogy nem tudjuk ezekkel az emberi fogalmakkal, hogy fáj neki, de történik ott valami, ami megváltozik, és próbálja amennyire lehet védni magát. De oké, vissza a témához, hogy egy olyan kultúrában vagyunk, ahol könnyen kialakulnak ezek a dolgok, hogyha valami nekünk fáj, és hogyha szomorúak vagyunk, akkor azt nem mert a gyógyító, irányító hatása van, hanem inkább egy lefagyasztó, eltompító, és mindegy, gyengeségnek a jele.
Neked visszatérő gondolatod, hogy átölelni, elfogadni az adott pillanatot, amiben vagyunk, és akárhányszor most ebben a műsorban elmondtad ezt a, hogy a szomorúságnak lefagyasztó, vagy a szomorúságnak a gyógyító ereje, de valahol mindegyre a fülembe csenget, hogy mikor fogod kimondani ezt, hogy az első fázis az kéne lenni, hogy elfogadni, hogy hát most ez van, szomorú vagyok. Tehát, hogy ez egy olyan természetes helyzet és állapot, és nem a blokkoló, vagy a szégyen, vagy az elfolytó érzés, hogy jaj, nem akarom ezt a szomorú állapotot, és gyorsan földeljem el egy Netflix sorozattal, hanem hogy ez van, és esetleg körbenézni, hogy ez mit is jelent, vagy mi lesz velem, vagy és talán megindulhat egy kicsit a gyógyító szomorúság irányába. De ez nem feltétlenül szabály, hogyha én megállok és engedem, hogy átérezzen, az gyógyítani fog. Én valahol ezt...
Nem csak a megengedni és átérezni, mert a kétségbejtő szomorúság az is átéreztető. Tehát
Igen, de azzal
mondok
egy
egy példát.
ellenérzésed van.
Mondok egy példát. Volt valakit egyszer kísértem, akinek valami tragédia történt az életében. A gyermeke meghalt nek a személynek, és egy nagyon nehéz téma, és egy kisgyermeked meghal. És ez már sok évvel ezelőtt volt, hogy a haláleset történt, de egyszer az egyik ülésen beszélgettünk, és így előjött, hogy nem régiben volt a halál évfordulója. És a személy egy ilyen nem csak szomorúság, hanem ilyen teljes kétségbeesés elfogta. Tehát látható volt egy ilyen nagyon mély, traumatikus élmény. És láthatóan teljesen átélte az egészet. Tehát nem az van, hogy egy átélni teljes intenzitásában nem csak, hogy átélte, hanem pont úgy élt át, hogy az egész idegrendszere teljesen túlterhelődött vele. Tehát nem történik egy ilyen állapotban semmiféle gyógyító folyamat, vagy gyógyuló folyamat. Sokkal inkább, mikor én azt mondom, hogy gyógyító szomorúságot, két aspektusáról beszélek. Az egyik, hogy nagyon összekapcsol minket a saját irányultságunkkal. Például, amikor mondtam, hogy szeretet, ez azért szeretet fontos nekem, hogy erre jutok ki, vagy felismer, hogy mi az, ami fontos nekem, és egy ilyen irányítottságot ad. És a második aspektus, valahogy az egész emésztődik. Tehát nem elüt, mint egy szovjet tank, hanem egyszer csak tere van, egyszer csak kezdem emészteni a dolgot, és így valami szűrődik le bennem. Van egy ilyen fajta szomorúság, amit sokan átélünk, mikor egy meghitt személlyel jelen vagyunk, és a meghitt személy látja, hogy éppen nem érezzük jól magunkat, és hogy megemlíti a témát, és hogy így könnyek így feljönnek. És valahogy egy ilyen élmény, hogy legalább nem vagyunk egyedül az élménnyel, valaki ott van, és a teret tartja velünk. És ez nem oldja meg a témát, de valami oldódik, és már de ez már abban az irányba megy, egy olyan fajta szomorúságról, hogy jót tett nekünk, hogy a szomorúságunkat megmutattuk, és látva voltunk vele. Igen.
Megmozgatott most bennem valamit, és felidézett egy élményt, mert gondolkozom, hogy hozzam-e ide, vagy nem. Végső soron miért nem? Az utóbbi időben, ha úgy van idő, akkor akkor megnézzünk a párommal egy filmet, és sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen filmet, mert ha már kevés idő van filmet nézni, akkor olyan filmet nézzünk, ami nem a szomorúság irányába visz el. És nem hoz fel, hanem csak simán kikapcsolódni. De azért csak bevecsúszik egy olyan film, ami mélyebb érzelmeket hoz fel. Nagyon mélyen érintett egy könnyed film, ami nem akarom kimondani a filmnek a címét, meg szereplőit, hogy ne lőjem le a poén, csak annyit mondok, hogy egy jól működő házasságnak a képe és annak a tönkremenését vizionálta. Tehát a film végül is arról szól, hogy ez nem történt meg. Csak megtörténhetett volna. És hogy nem is kell ebbe belemenni, de hát filmbe el lehet játszani, hogy ez a gondolat hogy alakulhatott volna. És végül is az egész poén az utolsó három mondatban elmondja, hogy hát igen, ez történhetett volna, ha ott az a beszélgetés tovább megy, és másfél év alatt tönkre megy, és megcsalásig megy az ház. És a párom tudja, hogy én nem szeretem ezeket a filmeket, de azért de könnyed volt, és jó, be el kell ezekkel a gondolatokkal játszani, és utána emlékszem, hogy úgy még beszélgetünk, de ez egy nagyon jó tér volt. Jó volt a film is, hát a párommal vagyok egy nyugodt helyzeten, és mégis olyan belső mély érzéseket hozott fel, hogy hát könnyekbe törtem ki, és hosszú percekig nem tudtam megvigasztalódni. Végül is ott elengedtem, hogy mert hát biztonságban vagyok vele, és tudom, hogy a párom szeret. De régi emlékeket és régi érzéseket, amiket már milliószor körbejártam. Tehát, de és sokszor úgy éreztem, hogy lezártam, és mégis fel tud hozni ez a megbántásnak, és ez a sértettségnek, és ez a tehetetlenségnek az érzései akkor nagyon összelocsantak. És olyan mély-mély szomorúság jött össze, úgy, hogy a párommal jól vagyok, és egyáltalán nem vele kapcsolatos volt, hanem korábbi
Igen.
érzések.
Igen.
Tehát ez most volt egy pár napja, tényleg most így, ahogy emlegetted ezt az esetet a te klienseddel, nekem is eszembe jutott, ez nagyon mély szomorúság, nem szomorúságnak neveztem volna, nem is tudom az érzést konkrétan megnevezni, régi fájdalom,
Elkeseredettség.
régi elkeseredettségnek az érzését újra átélni.
Igen.
És újabban ezeket a filmeket kerülöm.
Igen.
Haragszom ezekre a történetekre. De mindegyre útba kerül. Mindegyre kapok egy könyvet, olvassam el, ezzel kezdődik. Hanem vagy teszem le, vagy ugrom át. Nem akarom átérezni ezt az érzést.
Igen. És különböző aspektusokat nevezünk meg. Az egyik az az, hogy ez az idegrendszernek egy természetes reakciója, hogy nézi, hogy hogyan tudja magát védeni. De ne egy olyan helyzetbe hozzon, ami teljesen túlterhel. És ami a példa, amit mondtál, ez nagyon szépen mutatja, hogy az az, amivel szokottabbak vagyunk, hogyha jön ez a szomorúság, nagyon könnyen átsúszik ebbe a keseredettségbe, tehetetlenségbe, és azzal a fajta szomorúsággal vagyunk megszokva. És van egy másik út is, anélkül, hogy tudnám, hogy igazán miről volt szó, és minden, kicsit próbálgassunk. Nem akarok most nagyon mélyen belemenni, mert átugorja a kört, de legalább neked, hogy egy kis élményed legyen. Az egyik az az élmény, ami akkor ezen az este volt. Meg tudod magadnak most engedni, hogy egy picit a fájdalmat érezzed? Bólincsál, ha igen. Egyszerűen az állt, hogy emlékszel a fájdalom, igen. És most nézd meg, hogy ez a fájdalom mutatja neked, most hasamra ütök, és valamit találok, de meg tudod nézni, hogy ez úgy van, hogy ez a fájdalom mutatja neked, hogy mennyire fontos egy meghitt kapcsolat, hogy valamire rá tudjál hagyatkozni, ahol úgy vagy elfogadva, ahogy vagy. Érzel valami különbséget? Hogy így ebbe az irányba és ezekre a képekre, ha ráhagyatkozol, hogy a fájdalom mutatja neked, mire vágyol, mire vágyakozol, mire van szükséged. Lehet, hogy más szavak is jönnének oda, most ezek a spontán szavak, amiket én mondtam, tehát ez szavai lehet, hogy mások, de valami, ami a meghitt kapcsolattal, és a meghitt kapcsolatban úgy legyél elfogadva, ahogy vagy.
Igen.
És hogyha ebbe az irányba mész, és hogyha mondjuk ezt a filmet megint megnéznéd, és megint jönnek ezek a fájdalomhullámok, egy ilyen áhá élmény lehet, igen, pont ez kell nekem, pont arra vágyakozom, egy kapcsolatra, ahol meghitt, ahol elengedhetem magam, és ahol lehetek úgy, ahogy vagyok, és pont úgy vagyok elfogadva. Vagy lehetnek más tartalmak is. Nekem ezek az intuitív tartalmak jöttek elő azáltal, hogy ismerjük egymást, de ha máskülönben beszéltünk volna, és egy kicsit kérdeznénk dolgokat, és, de valami ebbe az irányba lenne. És a példa, amit mutattam, hogy ahogy jön a fájdalom, a kétségbe ejt a szomorúság, az minket a hiány élményébe vezet. És a seb élményébe vezet. És a gyógyító szomorúság, ugyanaz a fájdalom, az elkezd minket irányítani egy talp alatt, a talpunk alatt földet teremteni, a földen, és sajnálom a kifejezések hiányoznak magyarul, de hogy úgy jól érezzük magunkat, hogy hol vagyunk, merre fele mennénk, mi az, ami számunkra fontos. És ez a fajta szomorúság egy olyan fajta fájdalom, hogy valami történik a testünkben, ami kezd minket nagyon-nagyon irányítani. És ez az ellentétje a bűntudatnak, a kétségbeesésnek, a keseredettségnek, a rezignációnak, a szégyennek, hanem olyasmi, ami irányít, teret mutat, és tetterőt ad.
De ez befolyásolható, vagy ez...
Igen, igen, és pont ez a fontos, pont ez a fontos, hogy és ami nehéz, hogy az érzéseinket nem tudjuk megválasztani. Tehát ez nagyon fontos az én szempontomból, hogy hétköznapok mondják, és akkor mi nem választjuk az érzéseinket.
Azt, hogy mit cselekszem, igen, itt bejut egy, beugrik egy ilyen tankönyv passzus. Az
Igen.
érzéseket nem választjuk, legfeljebb elfojtjuk őket, de hogy mit cselekszem, mire indít az érzés, az viszont
Igen.
az értelmes lényként
Igen.
az mi feladatunk.
Igen. És ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés, és sajnos manapság egy csomó olyan üzenet van a világban, ahol azt sugalják nekünk, hogy a gondolatainkat és érzéseinket választhatjuk. Erről már beszéltünk néha egy kicsit, de hogy amit választhatunk, az egy kicsit más téma, mondjuk például a gondolatoknál. Azt nem választhatom, hogy egy gondolat felugrik a fejembe, vagy nem. Különösen, amit nem választhatok, hogyha a gondolat már ott van, hogy ne legyen ott.
Ezek olyan jó filozófiai kérdések.
De pont az, hogy itt nem filozófiáról van szó, hanem egy nagyon-nagyon fontos gyakorlati aspektusa van. Hogyha nagyon arra megyünk, hogy jaj, ez a gondolatot nem szabad erre gondolja, akkor nem tudom mi. Ezáltal egyre inkább nyomással leteszem magam, és egyre inkább egy tehetetlenségbe, meg kiszolgáltatottságba belenyomom magam. Tehát az egész ilyen pozitív gondolkodásos hullámnak egy óriási, egy nem kimondott fekete feneke van, amiről nem nagyon beszélnek az emberek. Mert nem arról van szó, hogy egy negatív gondolatot ki akarok magamból törölni, hanem arról van szó, hogyha egy negatív gondolat jelen van, akkor is választhatom, hogy én azt szerint akarok-e élni, vagy egy más gondolatot, más irányt akarok követni. Még ha ez a gondolat is ott van. Mondok egy példát. Egy ismerősöm, aki ennek egy nagy szóvívője ennek a hozzáállásnak, egyszer tartott valami előadást, és jött hozzá valaki, aki arról mesélt, hogy egy súlyos agydaganata van, és megmondták neki, hogy 6 hónapot tud élni. Most ez a tény az ott van a fejében, és már mint gondolat is ott van, jelen van, hogy csak 6 hónapot tudok élni, már semminek sincs értelme, ez az élet elúszott, és így tovább, és így tovább. Hogyha most úgy nézzük, ez egy negatív gondolat, és tartalmilag teljesen igaz az a szempontból, hogy kimutatható volt ez a daganat, és valószínűleg statisztikailag lehet, hogy úgy lesz. Ez persze senki se tudja abszolút biztosan megmutatni, de nagy bizonysággal az irányba fognak menni a dolgok. Most egy életút ezzel teljesen azonosulni, és az hétköznapban tehetetlen lenni. Egy más életmód, felismerni, hogy még 6 hónapon van, és megkérdezni, hogy mi az, ami számomra nagyon-nagyon fontos, amit erre az időszakra még tenni szeretnék. Kik azok az emberek, akikkel találkozni szeretnék? Melyek azok a... Előjön az a Csidaján övás, hogy megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent elengedtem, abból a szempontból is, hogyha valakivel szemben haragot tartok, legalább én részemről a témát elengedjem, és elhagytam mások, valami ilyesmi, és elhagytam mások tartozását, felejtsd el arcon földi mását, de múló földi mását. De hogy ebbe az állapotba kerüljünk, végül is Gida is ezt csinálta, ő is tudott arról, hogy súlyos szívbetegsége, és egyesek, és sok ilyet láttam, ezt nevezik úgy is, hogy vudú halál. Ilyen. Ezt mesélte nekem még egy sebész professzorom az orvosi képzés közben, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon félt a hasnyálmirigyráktól. És volt valami hasnyálmirigyén, és attól félt, hogy mi van, hogyha hasnyálmirigyrák. És megnyitották, akkor kiderült, hogy tényleg hasnyálmirigyrák volt, hogyha a... De sok embernek, hogy ez a diagnózis, ez az mi kapja, akkoriban, manapság még változnak a dolgok, akkoriban még olyan 12 hónap lehetősége volt műtét után. És vannak mindig emberek, vannak, akik minden lehetetlenség ellenére túlélik az egészet, és sok évre rá, és ez a kicsi. De a legtöbben azért még egy jó évig el tudnak vele lenni, manapság lehet, hogy még többen. És ez a személy, ahogy meghallotta, annyira ilyen azonosult az élménnyel, hogy elkezdett nem beszélni, nem enni, és egy pár napra rá meghalni. És itt vagyunk, ha visszatérek a ponthoz, választhatjuk-e a gondolatainkat, választhatjuk az érzelmeinket. Nem választjuk a gondolatokat, nem választjuk az érzelmeket, de hogy hogyan bánunk ezzel a gondolattal és ezzel az érzelemmel, annak sok következménye lehet. És az egyik bánásmódunk az az azonosulás a gondolattal, és azonosulás az élménnyel. Egy másik bánásmód például ez irányba ennek a lehetősége, hogy az élményt arra hozzuk, hogy mi még jobban összekapcsolódjunk magunkkal és azzal, ami tényleg fontos számunkra. És ilyen szempontból is lehet a szomorúság egy gyógyító szomorúság, ahol nem ebbe a kétségbeesésbe hoz, hanem pont az mutatja, hogy számomra mi a fontos, mi a... Erről beszéltünk ez egyik részben, a dűnél, azt hiszem, mikor éppen így kirobbantam a kicsi lányomra, és az fájt nekem, és ez a fájdalom, láttam sok szülőnél, akivel foglalkozom, hogy ilyen tehetetlenné teszi őket, és lefekszenek a földszélére, és elsírják magukat, és úgy érzik, hogy semmit se sikerül az életükben létrehozni, és most a gyereküket is egy életre traumatizálták, és így tovább. Vagy a másik felismerés, oké, számomra annyira fontos az, hogy hogyan történik közöttünk a kapcsolat, hogy inkább most hónapokig késni fogok, de azért megnézem, hogy ne valahogy a tempó, az egy közös tempó legyen. És ez alatt értem egy ilyen irányító, gyógyító élmény. Vagy sokszor betegségek, egyes embereket kétségbe esnek, más embereket arra vonzanak, hogy tényleg elkezdjenek az egészségükre figyelni, vagy ami számomra még fontosabb, tényleg elkezdjenek az életükre figyelni. Egyszer csak, hogy megérzik ez a megingás, a baleset, egészség, betegség, hogy nem magától értetődő, hogy itt vagyunk, és amíg itt vagyunk, nézzük jól meg, hogy mi az, ami számunkra fontos. És ez csomó minden kilocsan, fellocsan belőlem, kíváncsi vagyok, mi történik veled, hogy ezeket hallod.
Hát most azt, hogy a szomorúságot lehet használni gyógyításra, ezt sokat hallottam, de nem mindig válik be. Tehát legalább évek óta igenis egy változás zajlik bennem, azt kell mondanom. Egy pár éve szembesültem ezzel a kérdéssel, de továbbra is az első reflex az, hogy a szomorúságot vagy a konfliktusokat, azokat és a rossz érzéseket először megpróbálom elkerülni.
Igen.
Nagyon tudatos és nagyon jelen kell legyek, hogy elsősorban csak fogadjam el, hogy hát igen, most szomorúság van, akkor szomorúság van. Hogy ne próbáljak harcolni ez ellen.
Igen.
De ez nem mindig sikerül. Ezek az első gondolatok, amik feljönnek. És millió példa jut eszemben az elmúlt években. Az előttéket nem említem, amikor dühös voltam magamra, hogy elszomorodom, vagy az, hogy van ez, vagy ki okozta ezt. Mindig egy állandó hibáztatás élt bennem. Most már eljutottam arra szintre, hogy nem az okát, vagy nem a hibást keresem, hanem hogy van.
Igen.
De egyértelműen azt tudom mondani, hogy az első reflex az, hogy kerülöm. Ritkán van az, csak visszamenőleg tudom. Hónapon, ha eltávolodtam, és elég hidegvérrel tekintek vissza a helyzetre, akkor tudom nyugodt lélekkel kimondani, hogy igen, az segített, az a szomorúság. Lépni, döntést hozni. De abban a helyzetben, még ha el is ismétlem magamnak, kell ez természetes, akkor se tud rezonálni vele.
És lehet, hogy ezt így mondanám, hogy minden fájdalom mögött egy életészség és tetterő is rejtőzik.
Magyarán, hogy azért van fájdalom, mert szeretjük az életet?
És mert valami számunkra nagyon fontos, és van egy energia is, ami tud minket abba az irányba mozgatni, ami számunkra fontos. És ami számunkra fontos, ez mélyebb szinten, mint igény és eszme, és nem mint helyzet és személy, hanem a helyzet és a személy mutatja nekünk az igényt és az eszmét. Mit jelent ez? Például mondjuk egy szép kapcsolatban voltunk, és nagyon szerettük a személyt, És ez a személy elhagyott minket. Egyféleképpen abban maradunk, hogy hiányzik nekünk ez a személy, és fáj, hogy elhagyott, és így tovább. Egy mélyebb szinten mi az, ami fáj? Például a szeretet élmény ebből a kapcsolatból, ahogy mi együtt összetartoztunk, az összetartozás, hogy mi együtt egy jövőt akartunk építeni. Tehát ennek az élménye milyen fontos, hogy valaki mellettünk legyen, akivel egy életet akarunk élni. És ez az, ami minket mozgat, és ez egy életjel, egy nagyon fontos életjel. És hogyha erre ráhangolodunk, mint életjel, akkor nagyon sok tetterő van, hogy ez irányba mozogjunk. És
Most egy gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Ugyancsak ide tudom visszavezetni, hogy ehhez való viszonyulásom gyökeresen változott, de tulajdonképpen ez a változás még folyamatban van. Hosszú időn keresztül, ha volt egy helyzet a párkapcsolatomban, a gyerekekkel kapcsolatban, legyen az bármi. Bármi. De most vegyük a nehezebb, az égetőbb kérdéseket. Mondjuk beteg a gyerek. Láza van, köhög, rohama van, köhögési roham, légszom, bármi. Vagy a párkapcsolatban mondjuk van egy csendszünet. Engem mindenképp az motivált 30 éven keresztül, hogy ezt a helyzet, ez nem jó, és ezt meg kell oldani. Szinte azt mondanám, bármi áron. És most elindult egy olyan szemléletváltás, egy paradigmaváltás, ami még nincs kiforva, de inkább az, hogy ez egy természetes része az életnek, és nem kell feltétlenül megoldani. Lehet, hogy kell hagyni, hogy hasson az a szomorúság, vagy megoldódik magától, vagy kijön, vagy egyszerűen csak úgy elidőzni. És ez a te mondásaiddal rezonál, viszont ma mondtál más dolgokat, azt, hogy megindul egy cselekvő érzés a szomorúságból, és akkor nem tudom mi. Tehát, hogy mondjam, most beszélünk egy kicsit arról, hogy a
Igen.
szomorúság előhoz egy cselekvőt, és akkor ki akarok mászni a szomorúságból, mert az értékeim és a kihangsúlyozódott értékek irányába akarok elmozdulni. Például a szomorúság, a párkapcsolatban most szomorú vagyok, de akkor gyorsan lépjek abba az irányba, hogy megerősítsem a mostani párommal a kapcsolatot, vagy a gyereke. De ugyanakkor hol marad az, hogy
Igen.
átélni, vagy hagyni, hogy hasson, vagy élmény maradjon. Érted ezt, amit most bennem egy kicsit
Igen,
úgy.
igen, igen. És ez azért, mert ez a következő szint.
A cselekvés, vagy
Az irányító, az magunkkal összekapcsolódás, és abból való irányulás, és az irányultságban a tetterő. De mondom ezt másképp. Egyféleképpen nézhetjük úgy, hogy kétféle mozgató erő van a világunkban.
jól
Ez
leszűkítettem.
egy, ez egy, ez
Én
egy,
azt mondom, én
ez egy
egyre többet.
szemlélet, ez egy szemlélet, de kicsit próbáld ezt a kísérletet ki, a kétféle mozgató erővel. Az egyik mozgató erő az az, hogy és próbáld ki megint, mint élmény. Most nem, de ez, hogy most együtt lennénk egy teremben, akkor megmutatnám mindkettőtöknek, hogy ez egy kicsi kísérlet a teremben, de te most ebben a virtuális térben kicsit nehéz mutatni, de meghívhatlak titeket, hogy képzeljétek el mindketten, Ferko is, és te is jelenlevő. Milyen az, hogyha képzeld el, hogy a teremben, ahol vagy, kinézel magadnak egy pontot, szemed arra pontra irányul, és egyszerűen egyik lépés, a másik lépés, a harmadik lépés, a negyedik lépés után mész a pont felé, amíg eléred ezt a pontot. Oké? Ez az élmény egy, az egyes élmény. A kettes élmény. Képzeld el, hogy ottal vagy, van egy Borzasztó szörnyeteg, egy nagy monstrum, aki meg akar téged enni, és gyorsan el kell menekülni, de nem tudsz a teremből elmenni. Tehát a teremben, tehát becsukod a szemed, kezdve, hogy mész, és gyorsan el, és menj arra a helyre, ahova el tudsz bújni, és hogy érzed, hogy jön a szörnyeteg, és próbálj annyira elbújni, amennyire lehet, és annyira kimenni a teremből, amennyire lehet, anélkül, hogy a teret elhagyjad. Kicsit bele tudtál kóstolni ebbe az élménybe?
Igen.
Mit mondanám, mi a különbség az egyes élmény és a kettes élmény között?
Az egyikből a félelem hajt, a másik meg egy tervezet, hogy teszem a lépéseket.
Igen, az egyikben.
Célirányos, az egyik célirányos, a másik félelem vezérelt.
Igen, vagy mondhatjuk úgy, hogy valami kellemetlen élmény ne éljünk meg. Valami kellemetlenségből kikerülni, és a másik egy olyasmi, ami számomra fontos, és az irányba megyek. És ha úgy tekintjük, mindenféle cselekedet lehet egyik irányba, vagy másik irányba. Például, hogy itt ülünk. Kívülről lesz, ezt nem lehet megmondani, hogy miért ülünk itt. Az egyik lehetőség, hogy itt ülünk, mert dolgokról beszélünk, ami számunkra fontos, minket ihlet, és szeretünk arról beszélni, és szeretnénk valamit megosztani. Ez az egyik irány. De ugyanúgy lehetne, és csak mi belülről tudjuk ezt, hogy melyikről van szó, ugyanúgy lehetne, hogy attól félünk, hogy mit tudom, az embereknek valami rossz véleménye van rólunk, és most próbálunk valami gyorsan csinálni, hogy lássák, hogy azért mi jó emberek vagyunk, vagy nem tudom mi. Vagy így próbáljuk magad bizonyítani, és ez a bizonyítási vágy is mindegy olyan fajta élem, egy félelem az elítéléstől, vagy kihagyástól, vagy kizárólástól, és így tovább. És hogyha úgy tekintjük, bármit, amit teszünk az életünkben, bármi cselekedet, kinyitunk egy ajtót, bemegyünk egy épületbe, elmegyünk egy helyre, vagy elmegyünk egy helyről, feltettünk egy nagy kérdést magunknak, és pedig leírom ide a kérdést, mert csak vagy nem tudom, hogy mutatja-e, hogyha én írom a kérdést.
Nem. A
Nem fog.
videófelvételen nem látszik a chat.
Ah.
Egy különleges beállítással a whiteboard látszik, de...
De a whiteboardot, de nem tudom, hogy beállítottam-e, hogyha hogy látszódjon a whiteboard, akkor most akkor ne próbáljuk, hanem
Hagyjuk el, mert az...
képzeld el, hogy előttem van egy tábla, és a következő dolgokat írom le. Egy W, egy T, T, mint Tamás, és egy F, és egy kérdőjel. WTF. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit jó újra és újra feltenni nekünk, és ez egy angol kifejezésből jön, és pedig a fordítása nagyon egyszerű, vagy az angol kifejezés, ami angol megfelelő, nagyon egyszerű, és pedig what's the function? De csak megkérdezi, mi a funkciója? Tehát, hogy milyen irányba megyek ezzel a lépéssel, amit teszek. És ott van, ott tudok választani. Tehát az irányválasztás, az valami, amiről valami tenni tudok. Az élmény, azt nem tudom választani. A fájdalom, ami feljön, azt nem tudom választani. De mit teszek ezzel a fájdalommal? És ott kezdik ez a gyógyító szomorúság, hogyha az irányba lépek, ami számomra fontos. De amíg arról szól az egész, hogy gyorsan valamit tenni, hogy az a fájdalmat ne éljen meg, csak azért, hogy ne éljen meg, addig egy ilyen spirálban vagyok, és egy örvényben. És ezért az első lépések voltak azok, hogy egyáltalán megengedjem magamnak, hogy megéljem, az élménnyel találkozzak, és így tovább. És a következő szín, minél inkább találkozok, jön ez a kikristályosodás, hogy mi az, ami számomra benne olyan fontos. Minden fájdalom mögött, így spontán jött ez a szó, a kifejezés, Minden fájdalom mögött van egy életészséges tetterő. És oda vezet a gyógyító szomorúság.
Értem.
Csak ezt tudom bátorítani, hogy ezzel kísérletezünk. Nézzük, hogy oké, okay, hogyha egy élmény ennyire megérint engem, azért érint meg, mert valami nagyon fontos számomra, és akkor megkérdezni, mi az, ami történik, és mi az, ami engem mozgat, és fontos, és mi lenne egy kis hangyalépés az irányban. Igen.
Kedves Günther, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm neked, Ferko, és neked is, kedves jelenlevő, és nagyon-nagyon örvendenénk, hogyha rólad is hallunk, hogyha valamit írsz nekünk, hozzászólsz, vagy az e-mail címre küldesz hanganyagot, vagy válaszolsz, hogy mi történik veled, amikor ezeket a beszélgetéseket hallod, vagy a mai témával, hogyan hat rád, hol vagy a te utadon. Örvendünk a párbeszédnek. És kívánok neked is, kedves jelenlevő, neked is, kedves testvérem Felkó, egy szeretetteljes szívből találkozásokat.
Én is sok szeretet megélést kívánok neked. Szervusztok!
Szervusztok!
Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
sok ember hétköznapját édesítik.
Kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
megosztod,
lájkolod,
hozzászólsz
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Írj nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvételt.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
Találkozásaidat
élj teljes szívvel. Ferenc
és Günther.